7,1 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. június 26-án csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves korán kelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Jöjj, világíts meg életünket! Jöjj és emlékeztess minket a Teremtő szeretetére! Jöjj napsütéses nap, esős nap, jöjj és énekeld nekünk, milyen jó az Úr. Hiszen ő az, ki irányítja életünk, ő az, ki az egész világ mindenség felett uralkodik, ő a fedhetetlen gondviselés, ki örködik minden felett, kormányoz mindent kifürkészhetetlen szándékaiban. Legyen ezért dicsőség és dicséret neked, Urunk, minden körülmény között és minden eseményben is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Móricz Zsigmondtól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szívnek nem csak egy hangja van, hanem ezer meg ezer. Elcsendül az egyik, s a másik hallatszik utána. Éppen olyan szép, éppen olyan tiszta. A folytatásban most javaslom, hogy tekintsük át együtt, milyen programokkal is várjuk Önöket az előttünk álló közel egy órában. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perckor a Vatikáni Rádió tegnap esti adását ismételjük meg, 5 óra 30 perckor pedig hírek következnek. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Jánosokat és Pálokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük. A folytatásban pedig fellapozzuk a kalendáriumot, és felelevenítjük június 26-a jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, újabb műsorismertetéssel pedig legközelebb 6 óra, 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, ébredjenek velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Én Uram, én Istenem, égi anyánk szerető tekintetétől kísérve, készek vagyunk szenvedésed útján követni téged azon az úton, amely számunkra a megváltást hozta. Mindazt, amit elviseltél, veled akarjuk átélni. Szegény bűnbánó szívünket neked felajánlani, hiszen te, a büntetlen, értünk, bűnösökért haltál meg. Mária, égi anyám, fájdalmas szűzanya, segíts abban, hogy azokat a keserű órákat, amelyeket fiad itt a földön végig szenvedett, én is átéljem, hogy ezáltal mi, maréknyi porból való teremtmények, új életre jussunk, Isten fiai dicsőségének szabadságában.
Hallgassák meg híreinket!
A nemzetközi rend a józanészen alapul, és az Egyesült Államok elnöke a józanész embere, amit az is bizonyít, ahogyan Donald Trump az Izrael és Irán közötti konfliktust is kezelte, jelentette ki Orbán Viktor Hágában a NATO csúcs találkozó második napja előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, az igazi fenyegetés Európára nézve nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése. A kormányfő arról is beszélt, hogy Oroszország nem jelent számottevő fenyegetést, a NATO sokkal erősebb, illetve hogyha az Európai Unió költségvetési szabályozását megváltoztatják, akkor el lehet érni, hogy a katonai szövetség tagállamai a GDP-jük 5%-át védelmi célokra fordítsák, ahogy abban megállapodtak. Azt is elmondta, hogy a NATO-nak semmi keresnivalója Ukrajnában, Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogy Oroszország sem, az én dolgom, hogy ez úgy maradjon, ahogy van, fogalmazott. Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott az utóbbi évek NATO csúcs találkozóihoz képest, így Ukrajna támogatása helyett végre az Észak-Atlanti Szövetség védelmi képességeinek erősítése volt a fókuszban, közölte Szijjártó Péter Hágában. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, az új amerikai elnök idei beiktatásával minden megváltozott, már nyugodtan mindenki használhat olyan szavakat, mint béke, tűzszünet, béketárgyalás, ezért a korábbiakkal ellentétben mostanra nem jár azonnali nyilvános megszégyenítés. Hozzátette, az elfogadott zárónyilatkozat mindössze 8 oldal, tehát szokatlanul rövid, de mégis többet mond, és mégis jobb, mint az előző. Véget ért a hágai NATO tagállamok vezetőinek gyűlése. A résztvevők megegyeztek arról, hogy a következő 10 évben, 2035-ig a GDP-jük 5%-át költik majd védelemre. Erről egy közösen kiadott nyilatkozatban is írtak, melyben arról szóltak, a megállapodás célja, hogy a NATO rendelkezzen az elrettentéshez és védekezéshez szükséges erőkkel, képességekkel, erőforrásokkal, infrastruktúrával, hadrafoghatósággal és ellenálló képességgel. Kapu Tibor magyar űrhajós reggel az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomásra a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. A küldetés 4 fős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozórakéta segítségével. A küldetés parancsnok az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A 4 űrhajós a tervek szerint 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. Dokkolásuk majd délelőtt lesz várhatóan. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol 3 kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. A közlemény hangsúlyozza, Kína Magyarország legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere. Egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, és szándéknyilatkozatot írtak alá egy Kína-Magyarország autóipari együttműködési munkacsoport felállításáról. Határozott képtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés ülését. Karácsony Gergely, miután a Fidesz-KDNP, illetve a Tisza fővárosi frakciói sem jelentek meg az ülésen, megállapította, hogy nem határozat képes a közgyűlés, ugyanis a 33-ból 20 képviselő nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy július 1-től jövő 2-től a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület a nyári szünet előtti utolsó tervezett rendes ülésén szavazott volna, és kellett volna, hogy döntéseket hozzon az ügyben. Karácsony Gergely hétfőn 18 órára rendkívüli ülést hívott össze. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a csütörtök esti órákban felhősödés kezdődik, és megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 33-35 fok körül alakul. A harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, marad még az extrém meleg. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Leó pápa szerdai katekézise. Jézussal meggyógyulunk és újjászületünk. A pápa fájdalma a szíriai öngyilkos merénylő templomi robbantása miatt. Globális vallásközi párbeszéd konferencia az Interparlamentáris Unió és az olasz törvényhozás szervezésében Rómában. Bartos Mónika magyar delegáció vezető beszámol a rendezvényről és a politikusoknak tartott pápai audienciáról. Leó pápa szerdai katekézise. Jézussal meggyógyulunk és újjászületünk. A nyári pihenés előtti utolsó szerdai audiencián a pápa folytatta katekézis sorozatát Jézus gyógyításairól, melyek a remény jelei. Jézusban megtaláljuk az erőt, amit mi is megtapasztalhatunk, ha kapcsolatba lépünk személyével. Ezúttal Jairus leánya és a vérfolyásos asszony meggyógyításáról elmélkedett. A lélek halálától kell igazán félnünk. A test halála Isten számára csak álom.
Una malattia molto diffusa nel nostro tempo è la fatica di vivere.
Korunk egyik elterjedt betegsége az élet nehézsége. A valóság túl összetettnek, súlyosnak tűnik, amivel nehéz szembenézni. És ilyenkor kikapcsolunk, elalszunk, abban az illúzióban, hogy amikor felébredünk, a dolgok megváltoznak. De a valósággal szembe kell nézni, és Jézussal együtt ez jól sikerül. Olykor pedig megakaszt minket azok ítélkezése, akik megbélyegeznek másokat. Leó pápa megállapította, hogy ezekben a helyzetekben segíthet nekünk Márk evangéliumának az a szakasza, ahol két történet fonódik össze. A 12 éves lányé, aki halálos betegen fekszik, illetve az asszonyé, aki éppen 12 éve szenved vérfolyásban, és Jézust keresi, hogy meggyógyulhasson. E két női alak közé helyezi el az evangélista a lány apját. Nem marad otthon, hogy panaszkodjon lánya betegsége miatt, hanem elmegy és segítséget kér. Noha a zsinagóga vezetője nem követelőzik társadalmi helyzetére hivatkozva. Amikor várakoznia kell, nem türelmetlenkedik, és vár. Amikor pedig azzal mennek hozzá, hogy a lánya meghalt, és fölösleges zavarnia a mestert, ő továbbra is hisz és remél.
Il colloquio di questo padre con Gesù è interrotto dalla donna emorroissa.
Az apa beszélget Jézussal, majd a vérfolyásos asszony történetét olvassuk, akinek sikerül Jézus közelébe kerülnie és megérintenie a ruháját. Ez az asszony nagyon bátran úgy döntött, hogy változtat az életén. Mindenki azt mondta neki, hogy maradjon távol, ne mutatkozzék. Arra ítélték, hogy rejtve és elszigetelten éljen. Olykor mi is mások ítéletének az áldozatai lehetünk, akik olyan köntösbe akarnak bújtatni minket, ami nem a miénk. És ilyenkor rosszul érezzük magunkat, és nem tudunk kijönni belőle. Ez az asszony az üdvösség útjára lép, amikor kicsírázik benne a hit, hogy Jézus meggyógyíthatja őt. Ez ad neki erőt ahhoz, hogy elmenjen és megkeresse Jézust, legalább a ruháját meg akarja érinteni. Jézus körül nagy volt a tömeg, és sokan megérintették őt, mégsem történt velük semmi. Amikor azonban ez az asszony megérinti Jézust, meggyógyul. Mi a különbség? Tette fel a kérdést a pápa, majd így válaszolt. Szent Ágoston magyarázata szerint a hit érintette meg Jézust. Valahányszor a hit vezérli cselekedetünket Jézus felé, kapcsolat jön létre vele, és ő azonnal kegyelmével válaszol.
A volte noi non ce ne accorgiamo, ma in modo segreto e reale la grazia ci raggiunge.
Olykor észre sem vesszük,
de titokban és valóságosan elér minket a kegyelem, és szép lassan belülről átalakítja életünket. Talán ma is sokszor felületesen közelítenek Jézushoz, anélkül, hogy valóban hinnének hatalmában. Templomaink felszínén járunk, de a szívünk talán máshol van. Ez az asszony csöndben és névtelenül legyőzi félelmeit, megérintve Jézus szívét kezével, amit tisztátalannak tartanak a betegsége miatt. És íme azonnal gyógyultnak érzi magát. Jézus azt mondja neki, leányom, hited meggyógyított, menj békével és maradj egészséges. 14. Leó pápa így folytatta katekézisét. Eközben meghozzák az apának lánya halálhírét. Ne félj, csak higgy, biztatja Jézus. Aztán elmegy a házába, és amikor látja, hogy ott mindenki sír és jajveszékel, azt mondja, a kislány nem halt meg, csak alszik. Bemegy a szobába, ahol a lány feküdt, megfogja a kezét, és azt mondja, Talita cum, ami annyit jelent, kislány, parancsolom, kelj föl. A lány pedig fölkel és járni kezd. Ezzel a gesztussal Jézus megmutatja nekünk, hogy Isten nem csak meggyógyít minden betegségből, hanem feltámaszt a halálból is. Istennek, aki az örök élet, a test halála olyan, mint egy álom. Az igazi halál, a lélek halála, ettől kell igazán félnünk, figyelmeztetett a Szent Atya. Végül még egy részletre mutatott rá a pápa a gyógyítások kapcsán.
Gesù, dopo aver risuscitato la bambina, dice ai genitori di darle da mangiare.
Jézus miután feltámasztja a kislányt, azt mondja a szülőknek, hogy adjanak neki enni. Ez egy újabb, nagyon konkrét jele annak, hogy Jézus közel van a mi emberségünkhöz. De még mélyebb értelemben is felfoghatjuk ezt, és föltehetjük magunknak a kérdést. Amikor a gyerekeink válságban vannak, és lelki táplálékra van szükségük, meg tudjuk nekik adni? És hogyan adhatjuk meg, ha mi magunk nem táplálkozunk az evangéliumból? Kedves testvérek, az életben vannak olyan pillanatok, amikor csalódunk és elkeseredünk, és megtapasztaljuk a halált is. Tanuljuk meg ettől az asszonytól és ettől az apától, hogy elmenjünk Jézushoz. Ő meg tud minket gyógyítani, általa újjászülethetünk. Jézus, ő a mi reménységünk, zárta a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. Itt jegyezzük meg, hogy a szerdai általános audienciák július 30-án kezdődnek újra. A pápa fájdalma a szíriai öngyilkos merénylő templomi robbantása miatt. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa táviratot küldött, amiben részvétét fejezi ki a damaszkuszi görög ortodox templomban történt támadás miatt. A vasárnapi robbantás 25 ember életét követelte, és 63 sebesültet hagyott maga után. A szíriai merénylet miatt a keresztények tömegesen elhagyják a Közel-Keletet, figyelmeztetett Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztérium prefektusa. Mély fájdalommal értesült 14. Leó a hírről, miszerint június 22-én vasárnap a damaszkuszi Szent Illés görög ortodox templomban egy férfi fölrobbantotta magát a hívek között, miközben szentmisén vettek részt. A Szent Atya őszinte szolidaritásának ad hangot mindazok iránt, akiket a tragédia sújt. A szíriai hírforrások szerint közel 30 halottja és 62 sebesültje van a merényletnek, amit a helyi hatóságok az Iszlám Állam terrorszervezetnek tulajdonítanak. Az áldozatok lelkét mennyei atyánk irgalmas szeretetébe ajánlva, a pápa imádkozik azokért is, akik elvesztésüket siratják. A sebesültek gyógyulásáért fohászkodik a mindenhatóhoz, akitől a vigasz, a gyógyulás és a béke ajándékait kéri a szíriai nemzetre, olvasható a táviratban. Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztérium prefektusa a katolikus egyház közelségét fejezi ki a merényletben sújtott görög ortodox híveknek. Nem engedhetjük meg magunknak a luxust, hogy a különbségeket nézzük. Mind áldozatok vagyunk. A merénylet jelképesen is a szíriai keresztény közösséget akarta szíven szúrni egy olyan feszült történelmi pillanatban, ami újra szembeállítja egymással keletet és nyugatot. Borzasztó, ami történt, másfelől pedig miért lepődünk meg, ha a jelenlegi nemzetközi helyzetben olyan tragédiák történnek, mint vasárnap Damaszkuszban, nyilatkozta a vatikáni médiának Guggerotti bíboros rögtön a merénylet után. Nem tudhatjuk, elképzelni sem tudjuk, mi történhet majd. De annyi biztos, hogy a keresztényekre irányuló mészárlás azt jelenti, hogy 10-szer annyi keresztény fogja elhagyni a Közel-Keletet. Azok, akik maradnak, hősök, jelentette ki a főpásztor. Azért teszik, mert remélik, hogy születhet egy megállapodás, hogy a libanoni modell még működhet. A nyugati vezetőknek meg kell végre érteniük, hogy itt nem keresztény dogmák forognak kockán, hanem a nyugathoz való tartozás, függetlenül a hittől, mivel az többségében továbbra is a keresztény hagyományt jelenti. Vagyis, ami egy körülhatárolható helyen történik, valójában globális szinten is berobbanhat. Ez egy világháború főpróbájának tűnik, aminek vannak vallásháborús összetevői, mondta el Guggerotti bíboros. A szíriai és a közelkeleti keresztények a mi családunkhoz tartoznak, ezért most együtt gyászolunk az ártatlan áldozatokra gondolva. Ők ugyanúgy az Úr testéből és véréből táplálkoznak, ugyanabban a megtestesült Istenben hisznek, akit megfeszítettek, és aki feltámadt, ezért a testvéreink. Isten nem fogja magára hagyni népét, mint ahogy sosem tette ezt a háborúban, sosem hagyta magára a történelemben, mindig volt egy feltámadás, és most is, nem tudjuk milyen áron, de lesz feltámadás, zárta interjúját a Keleti Egyházak dikasztériumának prefektusa. Globális vallásközi párbeszéd konferencia az Interparlamentáris Unió és az olasz törvényhozás szervezésében Rómában. Bartos Mónika magyar delegáció vezető beszámol a rendezvényről és a politikusoknak tartott pápai audienciáról.
Az előző héten Rómában jártam, mert az Interparlamentáris Unió, vagyis a Parlamentek Világszervezete ott tartotta második vallásközi párbeszéd konferenciáját, amelyet az olasz törvényhozással együtt szervezett. Nagyon nagy öröm volt számunkra, képviselők számára, munkatársak számára, hogy szombaton 14. Leó pápa audienciáján vehettünk részt. A Szent Atya meghívott bennünket, képviselőket, politikusokat, és beszédet mondott nekünk. Többen kezet rázhattunk vele, és nagyon jó volt azt érezni, hogy a jubileumi évben van lehetőségünk arra, hogy az ő üzenetét személyesen meghallgathassuk. A Parlamentek Világszervezetének ez nem az első rendezvénye, amelyet a vallásközi párbeszéd témájában szervez, hiszen 2 évvel ezelőtt Marrakesben volt az első ilyen alkalom, amikor is arról gondolkoztunk, hogy hogyan tudunk együttműködni közös jövőnkért. A mostani konferencia pedig a párbeszédre, a közös reményre helyezte a hangsúlyt. Sajnos 2 év alatt a globális béke sokat romlott. Van olyan jelentés, ami azt mondja, hogy 4,9 milliárd ember él olyan országban, ahol a vallásszabadság súlyos megsértésével kell szembesülniük, 28 országban üldöztetés, 33 országban pedig diszkrimináció áldozatai sokan a vallásuk, meggyőződésük miatt. Ezért is volt fontos, hogy a Parlamentek Világszervezete ezt a rendezvényt megszervezte, és a Szent Atya 3 üzenetet fogalmazott meg számunkra, a politikusok számára, a közjószolgálatát, a vallásszabadság előmozdítását, és a mesterséges intelligencia, a digitális kultúra nyújtotta nehézségek, kihívások kezelését. Én jó magam a felszólalásomban azt hangsúlyoztam, hogy szerintem a politikusoknak, a közéletben tevékenykedőknek elsősorban orvosnak kell lenni. A sebeket kell gyógyítani, hiszen az emberek tele vannak sebekkel egyéni szinten, közösségeikben, és sokszor a nemzetek között is ezek megtalálhatóak. És hogyha ezeket a sebeket nem kezeljük, akkor sosem lesz gyógyulás, sosem tudunk békésen egymás mellett élni. És fel kell tárnunk ennek a békétlenségnek az okait, mert sokszor a vallási alapúnak tartott konfliktusoknak sem a vallási ellentét az igazi alapja. Nagyon sokszor a létbizonytalanság, a reménytelenség. És nem szabad elfelejtenünk, hogy a modernizmus, a globalizáció miatt sokan leszakadtak, hátrányba kerültek, és a globális verseny ezt a folyamatot tovább erősíti. És a tehetetlenségből származó düh nagyon sok formát ölthet, és sok célpontja, áldozata lehet. Szerintem fontos, hogy a képviselők megvizsgálják, áttekintsék, hogy a saját országukban mi a helyzet, mi a valódi helyzet, és a válaszadásnál fontos a helyes helyzet felismerés és az őszinteség. És hogyha olyan fejlesztéseket kezdeményeznek, amelyek sok embernek, különböző valláshoz tartozóaknak az előnyére válnak, sokan tudják azt élvezni, például orvosi rendelők, iskolák, kórházak, akkor a társadalmi feszültségeket oldani lehet. És nagy büszkeség számunkra, magyarok számára, hogy a Hungary Helps programon keresztül Magyarország is sokszor ilyen fejlesztéseket tud támogatni. És olyan jó volt azt érezni saját magam számára, hogy Leó pápa is felhívta a figyelmet arra, hogy a közösség javait igazságosan kell elosztani, hogy a politikusoknak erre kell figyelni, mert az igazságtalanság sokszor erőszakot és háborút szül, és ez is mutatja számomra, hogy orvosolni kell a sebeket, amelyek mélyen az emberek lelkében vannak, és akkor nagyon sok konfliktusnak, békétlenségnek, erőszaknak, akár vallási alapú erőszaknak is elejét lehet venni. És a Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy szorgalmazzuk törvényi szinten is, egyéni szinten is azt, hogy a vallása miatt senki ne legyen megkülönböztetve, biztosítsuk a vallásszabadságot, az emberi méltóságot, és el kell mondanom, hogy az egész rendezvény, a Parlamentek Világszervezetének egész rendezvénye erre visszhangoz, hiszen az egész konferencia a vallásközi párbeszéd érdekében szerveződött. Nagyon jó, hogy ott lehettünk, és annak is nagyon örülök, hogy beszélhetek az Interparlamentáris Unióról, amelyik a legrégebbi világszervezet, a parlamentek egyetlen és máig is létező világszervezete. Idén ünnepli 136. születésnapját, és azért is érdekes ez számunkra Magyarország számára, mert Magyarország ennek a világszervezetnek az alapító tagja, 9 alapítója volt, és ami érdekesség, hogy a szervezet, a magyar csoport első elnöke nem más volt, mint Jókai Mór, akinek születésének 200. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Úgyhogy számunkra, a magyar képviselők számára nagyon nagy öröm, hogy Jókai Mór nyomdokaiban járhatunk, aki pacifistaként úgy fogalmazott, hogy ők, akik ott vannak és a béke előmozdításán fáradoznak, ők a béke nagykövetei. És azt hiszem, hogy mindenki, a magyar delegáció tagja is, és mindenki, aki erre a konferenciára, a vallásközi párbeszéd konferenciája érkezett, az a béke nagykövete akar lenni, és köszönjük 14. Leó pápának az áldását, az imáját, és nagyon jó, hogy az ő áldásával megerősítve térhetünk haza, és folytathatjuk a munkánkat.
Bartos Mónika országgyűlési képviselőt hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vessenek véget a megfélemlítésnek és megtorlásnak, inkább a párbeszéd, a diplomácia és a béke felé forduljanak. Erre szólította fel 14. Leó pápa a közel-keleti háború miatt Iránt és Izraelt. Az amerikai származású szentatya az általános audiencián beszélt erről, miközben együttérzését fejezte ki a közel-keleten élő keresztény közösségekkel. A nemzetközi rend a józanészen alapul, és az Egyesült Államok elnöke a józanész embere, amit az is bizonyít, ahogyan Donald Trump az Izrael és Irán közötti konfliktust is kezelte, jelentette ki Orbán Viktor Hágában a NATO csúcs találkozó második napja előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, az igazi fenyegetés Európára nézve nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése. A kormányfő arról is beszélt, hogy Oroszország nem jelent számottevő fenyegetést, a NATO sokkal erősebb, illetve hogyha az Európai Unió költségvetési szabályozását megváltoztatják, akkor el lehet érni, hogy a katonai szövetség tagállamai a GDP-jük 5%-át védelmi célokra fordítsák, ahogy abban megállapodtak. Azt is elmondta, hogy a NATO-nak semmi keresnivalója Ukrajnában, Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogy Oroszország sem, az én dolgom, hogy ez úgy maradjon, ahogy van, fogalmazott. Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott az utóbbi évek NATO csúcs találkozóihoz képest, így Ukrajna támogatása helyett végre az Észak-Atlanti Szövetség védelmi képességeinek erősítése volt a fókuszban, közölte Szijjártó Péter Hágában. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, az új amerikai elnök idei beiktatásával minden megváltozott, már nyugodtan mindenki használhat olyan szavakat, mint béke, tűzszünet, béketárgyalás, ezért a korábbiakkal ellentétben mostanra nem jár azonnali nyilvános megszégyenítés. Hozzátette, az elfogadott zárónyilatkozat mindössze 8 oldal, tehát szokatlanul rövid, de mégis többet mond, és mégis jobb, mint az előző. Véget ért a hágai NATO tagállamok vezetőinek gyűlése. A résztvevők megegyeztek arról, hogy a következő 10 évben, 2035-ig a GDP-jük 5%-át költik majd védelemre. Erről egy közösen kiadott nyilatkozatban is írtak, melyben arról szóltak, a megállapodás célja, hogy a NATO rendelkezzen az elrettentéshez és védekezéshez szükséges erőkkel, képességekkel, erőforrásokkal, infrastruktúrával, hadrafoghatósággal és ellenálló képességgel. Kapu Tibor magyar űrhajós reggel az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomásra a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. A küldetés négyfős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozó rakéta segítségével. A küldetés parancsnok az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A négy űrhajós a tervek szerint 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. Dokkolásuk majd délelőtt lesz várhatóan. Több mint 4000 gyerek nyaralhat a Katolikus Karitász balatonakali táborában, mondta el Zagyva Rihárd, aki jelezte, országosan mintegy 4000 gyermek nyaralását biztosítják. A szervezet országos igazgatója a Vár a nyár program megnyitóján közölte, az augusztus végéig tartó tábor mellett egyházmegyei és plébániai karitász csoportok bentlakásos, illetve napközis táborokat is rendeznek országszerte. A karitász táboraiban több mint 100 határon túli fiatal is részt vesz. Balatonakaliban csak nem 50 millió forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket az idei nyárra saját forrásból. Rendezvényükön részt vett Klaus Höhn, a Karitász németországi jószolgálati nagykövete is, aki 2 millió forintos támogatást adott át. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a csütörtök esti órákban felhősödés kezdődik, és megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 33-35 fok körül alakul. A harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, marad még az extrém meleg. Híreinket hallották.
I found a love for me,
found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. All I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against
all. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Június 26-a csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő Jánosokat és Pálokat. A János bibliai név, a héber Johannan név görög Johannes változatából, illetve ennek a hasonló hangzású latin Johannes formájából származik. Jelentése: Jahve megkegyelmezett. Magyarországon a 16.-17. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott, egészen az 1970-es évekig. A Jánosok több szentet is védőszentjükként tisztelhetnek. Elsőként például keresztelő Szent Jánost, aki az Úr Jézus előfutára volt, és akinél nagyobb nem támadt az asszonyok szülöttei között. Élettörténetét jól ismerjük az evangéliumokból, 30 körül hunyt el. Szent János apostol és evangélistát is a Jánosok védőszentjeként tiszteljük. Az idősebb Jakab öccse volt ő, a tanítvány, akit szeretett Jézus. Az utolsó vacsorán ott nyugodott Jézus kebelén, és ott állt keresztje alatt. Ekkor az Úr édesanyját az ő gondviselésére bíztam. Krisztus Urunk mennybe menetele után előbb Jeruzsálemben és Zsidóországban működött, majd a kis-ázsiai Efezusnak és környékének egyházait vezettem. Élete vége felé megírta a Jelenések könyvét, majd a negyedik evangéliumot. 100 körül halt meg, időskorban. Nepomuki Szent Jánost is a Jánosok védőszentjeként tiszteljük, ő a 18. század óta az egész egykori Habsburg birodalom területén és nálunk is nagyon népszerű szent. Cseh pap volt és különféle egyházi tisztségeket töltött be. Utoljára a prágai érsek helynökének tisztét látta el. Negyedik Vencel király haragját magára vonta, aki megkínoztatta, és ének idején a Moldva folyóba dobattam. A gyónási titok megőrzésének hősét tiszteljük benne. Ezt Isten azzal is megerősítette, hogy nyelve épségben maradt. Nepomuki Szent János 1383 vagy 1393 körül hunyt el. Meg kell még emlékeznünk a Jánosok védőszentjei között aranyszájú Szent Jánosról is, aki egyházdoktor volt, és konstantinápolyi pátriárka. Rendkívül szociális gondolkodású főpap és nagyhatású szónok volt, ám éppen apostoli szókimondó bátorsága sok ellenséget szerzett neki, és sok szenvedés közepette keserű számkivetésben kellett meghalnia 407 körül.
Boszkó Szent János, a szalézi rend alapítója, páratlan hatású nevelő és a modern missziós tevékenység úttörője is a Jánosok védőszentjeként tisztelhető. Életét egészen az elhagyott, szegény fiúk keresztény nevelésének szenteltem. 1888-ban hunyt el. Istenes Szent János a világias katona élet után betegek ápolásában találta meg élet célját. A spanyolországi Granadában kórházat alapított, és ebből alakult ki halála után a betegápolással foglalkozó irgalmas rend. Ő 1550-ben hunyt el. Kapisztrán Szent János ferences, szerzetes, rendkívüli hatású népszónok volt, Hunyadi János barátja és a nándorfehérvári diadal, amelynek emlékére a déli harangszó is szól, és amellyel kapcsolatosan 1456-ot kell megemlítenünk jeles dátumként, egyik részese volt ő is, 1456-ban a szerémségi Újlakon hunyt el. És végül, de nem utolsó sorban a Jánosok védőszentjeként tiszteljük még Sarkander Szent Jánost is, ő csehországi pap volt és vértanú a protestánsok által, 1576 és 1620 között élt. Június 26-án ünneplik még névnapjukat a pálok, a pál a latin Paulus névből származik, jelentése pedig kicsi, kistermetű férfi. A pálok is több szentet tisztelhetnek védőszentjükként. Első a védőszentek sorában a nemzetek tanítója, dr. Genitum, azaz Szent Pál apostol, aki zsidó Saul nevét maga változtatta meg a latin Paulusra. A kereszténység legnagyobb egyéniségeinek egyike, aki apostoli hivatása iránti maradéktalan odaadással meghódította Krisztusnak a római birodalmat, és mint a népek apostola megszervezte a tér, az idő és a népek fai korlátai fölé emelkedő világegyházat. Hatalmas szellemének, törhetetlen energiájának, szeretettől lángoló szívének beszédes tanúbizonysága az a 14 levelem, amely az újszövetségi szentírásban foglal helyet. Végül vérével pecsételte meg hitét. Néró császár keresztényüldözése idején Rómában lefejezték. Általánosan elterjedt felfogás szerint 67-ben. Remete Szent Pált is a pálok védőszentjeként tiszteljük. Ő az egyiptomi remetesség kezdeményezője és atya. Több mint 60 évig élt a pusztában, önmegtagadásban imádkozva és elmélkedve. 341-ben hunyt el. A pálok védőszentjei között keresztes Szent Párról is meg kell emlékeznünk, aki szerzetalapító és misztikus kegyelmekkel megáldott ember volt. Hatásos szónok. 1775-ben hunyt el. És végül, de nem utolsó sorban, magyarországi Boldog Pál is a pálok védőszentjeként tisztelhető. Bolonyai egyetemi tanár volt, majd domonkos, a magyar rendtartomány megszervezője. Az Erdélytől keletre tanyázó kunok megtérítője, közöttük is lett vértanú. A tatárok gyilkolták meg 1241-ben. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves János és Pál nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akik valamilyen okból ünnepként élik meg ezt a mai napot. Tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól fogadják szeretettel, mint egy köszöntésként a most következő zeneszámot.
Tudjuk, milyen eredetű egy korhatfán a négy kezdő betű, mint egykor belé karcolt, ki végig érted, harcolt, most újra előtted áll, és válaszra vár. Túljutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem. Én velem megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megüregedni, én velem, én velem. Ne keresd többé az összefirkált oldalút, kivágták rég egy kisé átalakult, olyan hangszer lett belőle, mi a szólna összenőne tőle, a tél és
viszonyár, s csak egy válaszolvár.
Ha már túljutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, megbocsájtottál te is nekem, több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Túljutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Bocsájtottál te is nekem, több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem. Már túljutottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Megbocsájtottál te is nekem, több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Már túljutottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Megbocsájtottál te is nekem, több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem.
Kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Június 26-án csütörtökön ezúttal velem együtt lapozhatják fel képzeletben a kalendáriumot, és elevenítjük fel együtt a mai nap jelesebb évfordulóit. Először azon személyekre emlékezzünk, akik jó néhány évvel ezelőtt június 26-án születtek. 1824-ben született Thomson Sir William Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus, természettudós, az anyagi minőségtől független hőmérsékleti skála megalkotója. 1835-ben Breznóbányán született Hermann Otto, természettudós, néprajzkutató, régész, politikus. Nevezték az első magyar polihisztornak is. Felvidéki Szász családba született, apja orvos volt. Iskoláit Miskolcon kezdtem. Jelentkezett katonának az 1848-as 49-es szabadságharcban, de fiatalkora miatt hazaküldték. Élete végéig Kossuth Lajos híve maradt, többször meglátogatta torinói számüzetésében. 1853 és 56 között a bécsi politechnikumban folytatta géplakatosi tanulmányait. Itt keltették fel érdeklődését a természettudományok, elsősorban a rovartan. 1857-ben 12 évre besorozták katonának, de 6 év után sikerült leszerelnie és folytathatta tanulmányait. 1863-ban harcolt a lengyel szabadságharcban. Hazatérte után Kőszegen dolgozott fényképészként. Kivette részét a közéletből is. 1879 és 86 között Szeged, Miskolc és Törökszent Miklós függetlenségi párti képviselője volt. Brassai Sámuel tanítványom. A Természettudományi Társaság megbízásából hatalmas gyűjtőmunkával megírta Magyarország pókfaunáját, majd a magyar halászat könyvét. 1877-ben létrehozta és 10 évig szerkesztette a természetrajzi füzeteket. A madárton nemzetközileg elismert tudósaként számos könyvet írt a madarakról. Jelentős volt munkássága a néprajz, a nyelvészet és a régészet terén is. Hermann Otto 1914. december 27-én hunyt el Budapesten. 1914-ben született Babe Didrikson Zaharias, amerikai sportolónő, golfjátékos. Az egyik legnagyobb kosárlabda és golfjátékos volt. A 32-es Los Angeles-i olimpián 2 aranyérmet szerzett, és a US Open-en 3-szor is nyert.
1925-ben Pécsen született német Marika színésznő, akit láthattunk például a Mágnás Miska című filmben is. 1949-ben Budapesten született Babos Gyula, gitáros. Először Pege Aladár, majd Kovács Andor együttesében játszott. A Kex együttes gitárosa volt 1970-től, utána Rákfogóban és Kőszegi Imre zenekarában játszott. 1979-ben megalapította a Szaturnusz együttest, és megjelent önálló lemeze is. 1953-ban a mai napon született Révész Sándor, a Generál és a Piramis együttesek énekese. Az 1970-es évek elején tagja volt a Hertz, a Magyarósi Trió, a Tűzkerék együtteseknek. 71-től játszott a Generálban, majd 75-től 81-ig a Piramis frontemberem. Többször is elnyerte az év énekese díjat a közönség szavazatok alapján. A Piramisból 1981-ben vált ki, majd külföldön keresett munkát. 84-ben tért haza, egy évvel később Demjén Ferenc, Presser Gábor és mások közreműködésével elkészítette első szólóalbumát. 1986-ban Karácsony János társaságában országos turnéra indult. Révész később visszavonult a zenei élettől és vidéken telepedett le. 1992. márciusában lépett fel újra Demjén Rózsi vendégeként a budapesti sportcsarnokban. Hamarosan bejelentették, hogy a Piramis egy koncert erejéig újra összeáll, ám a közönségigényt látva ebből 5 teltházas BS koncert lett. 1993-ban Révész új szólóalbumot készített, ezen régi barátai is szerepet kaptak, játszik a lemezen Závodi János és Gallai Péter is. Ez a lemez újabb szellemiségű. Révésznek érett művészetét mutatja. Anyagával egyetlen koncertet adott a BS-ben. 1999-ig szünet következett, majd a Sláger Fesztiválon a Generállal újra fellépett. 2003-ban jelent meg Változtam című lemeze, melyen 6 új és 6 régi dala is szerepel. És maradva még mindig a zenészeknél, 1956-ban született Chris Isaak, amerikai zenész, énekes. 1971-ben Rómában született Maximiliano Biaggi, olasz gyorsasági motorversenyző, aki 4-szer nyerte meg a gyorsasági motorvilágbajnokság 250 köbcentiméteres kategóriáját. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt június 26-án hunytak el. 1934-ben Stockholmban hunyt el Sárvár felsővidéki gróf Széchenyi Dénes diplomata. 1960-ban Bécsben 79 éves korában hunyt el gróf Eszterházy Móric, aki 1917-ben Magyarország miniszterelnöke is volt. Galántai és Fraknói gróf Eszterházy Móricot arisztokrata politikusként is tiszteljük, és ő Eszterházy Péter író nagyapja. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány június 26-ához köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1941-ben történt, hogy bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót. Ezután Magyarország belépett a II. Világháborúban, a tengely hatalmak oldalán. 1960-ban kiáltják ki Madagaszkár függetlenségét. 1966-ban a bázeli városi kantonban, Svájcban a nők is választójogot kaptak. 1974-et írtunk, amikor a NATO tagországok kormányfői találkoztak Brüsszelben, ahol aláírták az atlanti kapcsolatokról szóló nyilatkozatot. 1977-ben pedig a vonalkód első kereskedelmi felhasználásra került az Amerikai Egyesült Államokban. 1987 óta, június 26-a egyben a kábítószer ellenes világnap is, az ENSZ 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószer ellenes világnap létrehozását. 1989-ben Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszterek Sopronnál átvágják az idézőjeles vasfüggöny drótkerítését. 1991-ben a Magyar Országgyűlés elfogadta a kárpótlási törvényt, és végül, de nem utolsó sorban 2007-ben Szekeres Imre honvédelmi miniszter Moszkvában bejelenti, hogy Magyarország 2009-ben végleg kivonja hadrendjéből a MiG-29 típusú vadászrepülőgépeket. Kedves hallgatóink, június 26-ai kalendáriumunkat hallották.
Thank you. őszintén akarok élni, minden utam végig járni, hinni abban, amire vágyom, s ha hiszek benne, küzdeni milyen áron. Őszintén akarok élni, és csak annyit elérni, hogy a jó kedvem senkit ne bánt, a válasz igaz legyen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!